üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a kereskedés, merre felé indultunk?
Egyelőre jó a hangulat a budapesti értéktőzsdén, az első néhány perc után 0,7%-os emelkedésben van a Bux Index. Ez elsősorban a MOL-nak köszönhető, az olajcég papírjai 2998 forintra erősödtek, ez 2,7%-kal magasabb a pénteki záróárfolyamnál. Valószínűleg az lehet hatással az árfolyamra, hogy Magyarország felmentést kapott az orosz olajszankciókkal, ugye, amit péntek este jelentett be Donald Trump és Orbán Viktor magyar miniszterelnök, ezt most reagálják le a befektetők. Az OTP 0,6%-a 32.660 forintra erősödött, még a Richter 9.905 forintos árfolyama szinte 0,6%-kal magasabb a péntek esti árfolyamnál. A Magyar Telekom közben 1780 forinton stagnál.
Napközben jönnek fontosabb hírek?
Igazán fontos hírekre, illetve adatokra nem számítunk ma sem, és egyébként a héten sem igazán. Ugye a tengeren túlon a kormányzati leállás most úgy tűnik, hogy véget érhet, de ennek ellenére azért a makrogazdasági adatok publikálása az továbbra is kérdéses. Itthon ugye érkezik majd egy költségvetési államháztartási beszámoló ma délelőtt, holnap reggel pedig egy inflációs adat, ezekre figyelhetnek kiemelten a befektetők.
Nézzük még a forint árfolyamát, hogyan kezdte a hetet a hazai fizetőeszköz?
A forint is erősödéssel kezdett, és rögtön új másfél éves csúcson van az euróval szemben. 383 forint 60 fillért kell adni most egy euróért, ez 0,2%-os forint erősödést jelent a múlt hét végéhez képest. Az euró-dollár jegyzés picit emelkedett, vagyis az euró erősödött a dollárral szemben 1,15-7 környékére.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nőtt a MOL csoport tisztított kamat, adófizetés és amortizáció előtti eredménye a harmadik negyedében. Részletek Sipos Ildikótól.
A MOL csoport tisztított kamat, adófizetés és amortizáció előtti eredménye valamivel több mint 330 milliárd forint volt az idei harmadik negyedévben, meghaladva az előző év azonos időszakában elért 304 milliárd forintot, tette közzé a társaság a budapesti értéktőzsde honlapján. A csoport csaknem 95 milliárd forint adózott eredménnyel zárta a harmadik negyedévet, az előző év azonos időszakában elért 111,5 milliárd forint után. Az értékesítés nettó árbevétele a harmadik negyedévben több mint 2267 milliárd forintra csökkent, a tavalyi harmadik negyedévi 2464 milliárd forintról. A társaság közleménye idézi Hernádi Zsoltot, a vállalat elnök vezérigazgatóját, aki az eredményeket kommentálva kifejtette, erős negyedévet zártak, de az új kihívások tükrében felül kellett vizsgálni évvégi eredményelvárásukat. Az elnök vezérigazgató jelezte, folytatják a transformációs stratégia végrehajtását, amelynek legfontosabb mostani mérföldköve a vállalat jogi szerkezetének hatékonyabbá tétele és a nemzetközi olajiparban már jól bevált holding struktúra kialakítása. Erről a november 27-ére összehívott rendkívüli közgyűlésen dönthetnek a részvényesek. Az éves eredmény előrejelzés 3 milliárd dollárt meghaladó tisztított EBITDA volt. A közzétett jelentés szerint ez 3 milliárd dollár körüli összegre változott. Hernádi Zsolt a közleményben említette a kőolajpiacot érintő szankciókat, a szászhalombattai tűzesetet és az Adria vezetéken történő szállítások körüli anomáliákat, amelyek napi szinten kihívások elé állítják a társaság működését. Kitért arra is, hogy a Dunai finomítóban októberben bekövetkezett tűzesetet követően a tűzben nem érintett üzemeket sikeresen újraindították, a kárfelmérés pedig jelenleg is folyamatban van. A társaság közleménye szerint a kutatás-termelés üzletág stabil eredményeket hozott, a feldolgozás-kereskedelem üzletág teljesítménye javult 2025 harmadik negyedévében, elsősorban azért, mert a finomítás számítói árrések hordonként közel 6 dollárral nőttek. A petrokémiai környezet ezzel szemben nem javult, a petrokémiai teljesítmény továbbra is nullszaldó alatt maradt. A fogyasztói szolgáltatások szegmens pozitív teljesítményt nyújtott az év első 9 hónapjában. Az eredményeket a stabil autózási szezon és az erős üzemanyagértékesítés is támogatta. A körforgásos gazdasági szolgáltatások üzletág viszont negatív teljesítményről számolt be. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer pozitív szabályozási változása, valamint a hatékonyságjavító intézkedések hatása várhatóan erősödést hoz a következő negyed években. A gázüzletág eredménye a változó makrogazdasági tényezők és a szabályozott árszint miatt csökkent a tavalyi évhez képest a nagy regionális szállítási kereslet ellenére, összegezte a MOL budapesti értéktőzsdén közzétett harmadik negyedéves jelentése.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Sikeres negyedévet zárt az OTP-ről a pénzintézet vezérigazgató helyettese számolt be a bank harmadik negyedéves jelentését bemutató sajtótájékoztatón. Részletek Sipos Ildikótól.
Tovább folytatódott az OTP csoport sikeres menetelése, így fogalmazott az év első 9 hónapjának eredményeit értékelve a bank vezérigazgató helyettese. Bencsik Lászlót hallják.
Egy szóval kéne megfogalmaznom, akkor azt gondolom a kiváló eredmény talán a legjobb. A tavalyi évhez képest az adózás előtti eredmény 8%-kal nőtt, az adózott eredményünk pedig időarányosan elosztva 5%-kal. Ugye a különbség azért van, mert elsősorban Magyarországon ugye az extra terhek, az extra kormányzati terhek, azok majdnem 40 milliárd forinttal nőtek a tavalyi évhez képest. És hát így összességében egy 20% fölötti, majdnem 23%-os tőkearányos megtérülést értünk el az első 9 hónapban, és ami talán a legfontosabb, hogy az organikus növekedése a csoportnak az nagyon dinamikus, 10%-kal nőtt 9 hónap alatt a csoport egészében a hitelállomány, tavaly ez az egészében volt 9%.
Bencsik László elmondta, az eredményt negatívan befolyásolták a magyarországi adóterhek, az OTP 111 milliárd forintnyi speciális tételt számolt el január és szeptember között, ebből több mint 94 milliárd forintot a magyarországi működésre, és csak nem 17 milliárd forintot a külföldi leánybankoknál. A nettó kamatmarzs ugyanakkor nőtt a tavalyihoz képest az év első 9 hónapjában. Ez azzal függ össze, hogy kezd eltűnni a korábbi extrém magas kamat környezet hatása. A vezérigazgató helyettes arra is kitért, hogy a hitelezésben jelentős bővülést tudnak felmutatni, az otthonstart programnak érezhetően kedvező a hatása, emellett pedig a vállalati hitelezésben is bekövetkezett a várt hitelezési fordulat.
A csoport egészében a legpozitívabb, és aminek legjobban örülünk az, hogy Magyarországon mind a lakossági és mind a vállalati oldalon nagyon dinamikus a hitelnövekedés. Ugye a legnagyobb esemény a harmadik negyedévben Magyarországon ez az otthonstart konstrukciónak az elindulása volt, és hát itt az igénybeadások nagyon nagy mértékben megnőttek, tehát hogyha egy átlagos hónaphoz hasonlítjuk, akkor háromszor annyi hiteligénylés érkezett szeptemberben, amikor elindult az otthonstart program, úgyhogy azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy az ügyfelek keresik ezt a terméket, örülnek neki, és ez egy nagyon sikeres konstrukció. Mindemellett a fogyasztási hitelnövekedés is dinamikus, a tavalyi évhez képest majdnem 40%-kal nőtt az újonnan folyósított hiteleknek a mértéke Magyarországon, de ami még ennél is nagyobb változás, és nagyon pozitív az, hogy a vállalati hitelek dinamikája is pozitív.
Bencsik László kiemelte, az OTP jól halad a kitűzött eredmény célok elérésében, a menedzsment éppen ezért nem látta indokoltnak, hogy módosítson a várakozásokon.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arra, hogy Dunaújvárosban minden ötödik helyi lakos az elköltözést fontolgatja a vasmű bezárása miatt. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Pénteken Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban. A delegáció tagja volt Hortai Olivér, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia és klímapolitikai üzletágának vezetője is, aki most itt van a telefonvonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Több energiaszektort érintő megállapodás is született Orbán Viktor és Donald Trump pénteki találkozóján, például moduláris atomerőművek kapcsán, illetve a paksi atomerőművel kapcsolatosan is, ráadásul ehhez kapcsolódóan az MVM csoport és a Westinghouse már szerződést is kötött magyarországi nukleáris üzemanyag ellátás diverzifikálása érdekében, vagy ennek ügyében. Hogyan értékelhető mindez egyáltalán? Miért jó mindez? Miért lehet jó mindez Magyarország számára?
Én úgy látom, hogy energetikai szempontból sok sikert ért el a magyar delegáció, és különösen a magyar miniszterelnök, ami rövid távon talán a legégetőbb, legfontosabb feladat volt, hogy az amerikai energiaszankciók alól mentességet sikerüljön használni Magyarország számára, és ez sikerült, egy időkorlát nélküli általános mentességet kaptunk, ami mind a cseh kőolajvezetéket, mind a török áramlat vezetéket, az ezeken keresztül érkező szénhidrogén szállítmányokat érinti, és emellett a paksi bővítéssel kapcsolatos fizetési tevékenységet, tranzakciókat is. Közép-hosszú távon valóban, amikre szerkesztő úr utalt, kapacitásfejlesztési, diverzifikációs területeken történt előrelépés, a nukleáris energiaszektor kiemelten érintett volt a megállapodásban. A diverzifikációs törekvések két a kategóriába sorolhatóak. Egyrészt megállapodás született, amit alá is írtak a felek a fűtőelemek diverzifikációjáról. Ezzel már a jövőben a magyar fűtőelembeszerzés három lábra áll majd, három lábra állítható, az orosz mellett és a francia mellett az amerikai fél is bejön a képbe. Valóban megállapodás született arról, hogy a két ország elkezdi az együttműködést a kis moduláris atomerőművek területén, és előre haladott egyeztetések folynak a cseppfolyósított földgáz beszerzések fokozásáról is az Egyesült Államok irányából.
Paks esetében egyébként a jelek arra utalnak, hogy kiváltható, vagy legalábbis háttérbe szorítható az orosz technológia, vagy azért az továbbra is ott lesz és ott marad?
Ezt már az elmúlt időszakban is elkezdték vizsgálni, tesztelni, és most azzal, hogy a megállapodás megszületett, most ez tovább folytatódhat, az engedélyeztetési eljárásnak meg kell történnie, de a rendelkezésre álló információk alapján az új megállapodás az elsősorban a többletigényekre vonatkozik majd, amely a meglévő paksi blokkok üzemidejének hosszabbításából, valamint az új blokkok rendszerbeállításából következnek. Ilyen pillanatokban könnyebb, sokszínűbbé tenni a felhasználhatóságot.
Az imént ön is utalt a mentességre, tehát hogy Magyarország mentességet kap az orosz energiahordozókkal kapcsolatos amerikai szankciók vonatkozásában. Ugye emlékeztetünk, hogy a mentesség kérdésekor Magyarország részéről rendre az hangzik el, illetve az hangzott el, hogy ugye a földrajzi elhelyezkedés okán rá vagyunk utalva az orosz energiahordozókra. Hát azért, hogyha ugye ránézünk az általános iskolai földrajzatlasz térképére, akkor az látszik, hogy hasonló földrajzi elhelyezkedése, tengeri kijárat nélküli elhelyezkedése van itt a régióban, mondjuk Ausztriának, Szlovákiának, vagy mondjuk Csehországnak is. Mit tudnak ők másképpen csinálni? Hogyan vagy miért nagyobb a, ezek szerint az ő mozgásterük?
Valóban van egy vita arról, hogy több év alatt rendkívüli költségek árán sikerülhet-e teljesen leválni az orosz energiahordozókról a régiónak, vagy nem. De szerintem az elsődleges kérdés az az, hogy észszerű-e vagy sem nullára csökkenteni a szerződést, és erre világosan tudjuk a választ, hogy nem, nem észszerű. A szerkesztő úr által felvetett országok esetében Szlovákia helyzete nagyon hasonló Magyarországéhoz, mind az olaj, mind a gáz esetében kitett az orosz beszerzéseknek, és közvetett módon a további országok esetében is. Tehát nem véletlen, hogy Ausztriában az ÖMFAV vezetője, illetve más energiavállalatok vezetői több ízben elmondták, hogy nagyon nagy szükségük van az orosz beszerzésekre, az orosz vásárlásokra. Hát az, hogy közvetlen szerződések felmondásra kerültek, az nem jelenti azt, hogy az orosz gázmolekulák, olajmolekulák, azok eltűntek volna a régióból. Szlovákia, Magyarországon keresztül szerzi be a gázigényeinek egy jelentős részét, illetve az olajigényeinek egy jelentős részét. Gázmolekulák irányulnak, mennek Ausztriába is, az elmúlt hónapokban, az éveleje óta, mióta az ukrán tranzit megszűnt, Ukrajna energiaellátásában is markáns szerepet játszanak a Magyarországon keresztül érkező gázszállítmányok, valamint a Magyarországon finomított üzemanyag szállítmányok. Tehát csak azt akarom ezekkel mondani, hogy a regionális energiaellátás szempontjából Oroszország továbbra is egy megkerülhetetlen szereplő, és ennek megfelelően a kiesése az nagyon súlyos gazdasági következményekkel járna.
Ugye azt mondja, hogy Oroszország megkerülhetetlen szereplő, de hát ugye azt tudjuk, hogy az az uniós direktíva továbbra is érvényben van, hogy 2027 végéig teljesen le kell válni, hogy ki kell vezetni az orosz olaj- és gázimportot, sőt most Brüsszel jelezte is egyébként reagálva vagy reflektálva a pénteki Donald Trump-Orbán Viktor találkozóra, hogy a magyar-amerikai megállapodás nem befolyásolja ezeket az uniós terveket és ezeket az uniós határidőket.
Egy apró módosítás, a direktíva az egyelőre még nincs hatályban. Két héttel ezelőtt az energiatanácson Magyarország és más országok is ellenezték, a minősített többséggel elfogadták, de még a következő időszakban erről meg kell, hogy állapodjon a bizottságnak és a parlamentnek, és nem lepődnék meg azon, hogyha a kormányfők elé is kerülne ez az ügy, mert tényleg több tagállamot eléggé, köztük Magyarországot is eléggé súlyosan érintene, de valóban az igaz, hogy az Európai Bizottságnak tavasz óta az a törekvése, hogy teljesen kitiltsa az orosz energiahordozókat az európai piacról. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, hogy örökös szankcióval sújtaná ezeket a szállítmányokat, soha többé egyetlen molekula orosz olajat vagy gázt sem szeretne a piacra látni, de ez nem jelenti azt, hogy ez egy észszerű törekvés, ez egy ideológia vezérelt politikai célkitűzés, és én azt gondolom, hogy a politikának feladata, a magyar vezetésnek és más tagállamok vezetésének is, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy ezt a vitát a politika szintjén megvívja a következő hetekben. Egyébként a magyar miniszterelnök úgy fogalmazott egy-két nappal ezelőtt a megállapodást követően, hogy a két mérkőzésből csak az egyiket sikerült megnyerni az amerikai mentességgel. A következő mérkőzés, ami a brüsszeli szankciós rezsimmel kapcsolatos, az még hátra van. Ő azt mondta, hogy decemberben kerül ez majd megvívásra.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Horthy Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletágának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És akkor az üzleti reggeli végén körbe pillantunk röviden még egyszer a piacokon. A telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz! Változott-e a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Sziasztok, ismét a kedves hallgatókat! A részvénypiacon továbbra is jó a hangulat, a Bux Index 0,9%-os emelkedésben van. A vezetőpapírok közül egyedül a Magyar Telekom lóg a sorból, mely 0,6%-kal 1770 forintra gyengült. A többi blue chip erősödni tudott, és továbbra is a MOL vezeti ezt az emelkedést. 2,7%-kal 3000 forintra emelkedett az olajcég árfolyama. Az OTP 32.750 forintba kerül, ez 0,9%-kal magasabb a pénteki szintnél, a Richter pedig 0,4%-os emelkedés után 9.885 forinton áll most. A forint nem mozdult már érdemben az elmúlt percekben, tehát továbbra is tartja a reggeli erősödését a magyar deviza, 383 forint 60 fillér környékén jár az euró jegyzése, ez 0,2%-kal alacsonyabb a péntek estinél, és új másfél éves csúcsot jelent a forint szempontjából, a dollár pedig jelenleg 331 forint 40 fillérbe kerül.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.